Köszöntöm Önöket, a Kibeszélő Extrát látják. A mai vendég pedig Stumpf Bíró Balázs. Én azt mondanám, hogy jövőkutató, de ő ezt nem szereti. Jobban szereti, hogyha úgy nevezik, hogy összeomláskutató. Mi fog összeomlani? Talán a világunk? Mennyi időnk van még hátra? Merre forduljunk? Mit csináljunk? Hogyan készüljünk föl? Na, ezekről a kérdésekről fogom faggatni a szakértőt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük rögtön ezzel a zavaros kifejezéssel, amit én használtam, hogy jövőkutató, de nem jövőkutató, összeomláskutató. Ez mi ez a disziplina, hogy összeomlás, kutatás? Hol létezik ilyen?
Valóban igyekszem megkülönböztetni a kettőt. Elsősorban azért, mert a jövő kutatás tudománya, amit bátran hívhatunk egyébként trend kutatásnak is, ez egy teljes létjogosultsággal bíró tudományák. Tehát oktatják, és azt kell mondanom, hogy ha igazán olyan szakembert kell megemlíteni, akkor ehhez ért, akkor bátran ajánlom Rab Árpád kollégát. Ő foglalkozik olyan dolgokkal is, amivel én nem, például robottechnológia, mesterséges intelligencia, fényes jövő. A kollapszológia tudománya az a jövőnek egy meglehetősen speciális szegmensével foglalkozik. Komplex rendszerek viselkedésével.
Jaj, ezt pontosítsuk. Tehát, pontosan mivel foglalkozik?
A komplex rendszerek alatt nagyon sok mindent értetünk. Lehet az egy ökoszisztéma, vagy a társadalom, vagy éppen az egész civilizáció. Ezeknek a komplex rendszereknek a viselkedése alatt azt értem, hogy a komplex rendszer kialakulása az egy relatíve hosszú idő- és energiaigényes folyamat. Míg amikor a komplex rendszer eléri növekedésének határait, felhasználja az erőforrásait, akkor a felívelő periódushoz képest a hanyatlása és az összeomlása egy relatíve rövid és gyors folyamat. A kollapszológia tudománya ezt a területet vizsgálja egészen pontosan.
Akkor ide csatlakoznék. Tehát, hogyha komplex rendszert említ, és én ezt lefordítom egyszerű nyelvre, és azt mondom, hogy tehát a civilizáció kialakulása a kezdetektől, annak megerősödése, kiteljesedése egészen odáig, amíg össze nem omlik.
Hát különösen azt a részét tekintve, de nem is feltétlenül a civilizációra kell gondolni, hiszen egy adott társadalmat is vizsgáltunk, például Venezuela, ami látványosan produkálta ugye azokat a jeleket, amik már máshol is tetten érhetők, és akkor itt nyilván nem egy nagyobb rendszerről, mint civilizációról beszélünk, hanem csak egy társadalomról, amin egyébként tökéletesen tetten érhetőek ezek a folyamatok.
Mondjon nekem ilyeneket Venezuelával kapcsolatban. Mik voltak azok a jelek, amik arra utalnak, hogy ez az ország az összeomlás felé tart?
Hát azt gondolom, hogy a hírekből már mindenki számára nyilvánvalóvá vált. Nem is talán annyira most, inkább néhány évvel ezelőtt. Ugye az adott rezsim viselkedése is jól példázta ezt, de hát ami mindenki számára világos és tetten érhető, az, amit egyébként úgy többé-kevésbé most is kezdünk érezni a bőrünkön, az az energiaellátás, a vízellátás és sorsorban az élelmiszerellátás kérdése, amihez aztán egyértelműen kapcsolódik a közbiztonság kérdése is, illetve egyéb közszolgáltatások biztosítása megléte vagy nem megléte. Ez mind tetten érhető volt a venezuelai társadalmon, tehát ennek a kialakuló hiánya is, és hogy mit jelentett ez az emberek mindennapjaira nézve. Hát azt gondolom, hogy aki annak idején ezt figyelte, az tökéletesen láthatta azt, hogy mivé és milyen gyorsan tud elfajulni egy stabilnak vagy biztosnak mondott helyzet.
Amit most említett, az nekem úgy tűnik, mintha magának az államnak, az államrendszerének az összeomlását írná le. Ilyen pedig azért elő szokott fordulni máskor is a történelem során, anélkül, hogy globális összeomlásról beszélhetnénk.
Így van, ennek számos példáját lehet a történelemben felmutatni, sőt azt is mondhatnánk, hogy szinte kivétel nélkül minden civilizáció, történelmi, emberi civilizáció, az be is járta ezt az utat, és eljutott a hanyatlás, illetve az összeomlás, vagy valamilyen formában a megsemmisülés, vagy átalakulás pontjára is. Itt alapvetően a globális ipari civilizáció néhány pontban különbözik bármilyen korábbi civilizációtól.
Tehát a mai jelen világunk, ez amiben élünk,
van,
igen?
Így van.
Miben különbözik?
Hát ennek ugye benne van a nevében, no man is no man, hogy globális. Nem egyiptomi, nem görög, nem török, ebből kifolyólag aztán a viselkedése is ennek megfelelő. Ugye itt a pillangó effektus az, amit a mindennapokban érzünk, tehát valahol történik valami, ami lehet, hogy egy lokális problémának néz ki, heteken, sőt adott esetben napokon belül érezteti hatását az egész globális ipari civilizációban. Az ellátási láncok, amik működtetik ezt a rendszert, annyira megnyúltak, és egy olyan kitettséget jelentenek, annyira sérülékenyek, de hát hiszen ezt már a koronavírus idején is tapasztalhattuk, illetve a lezárások idején, hogy abban a pillanatban, amikor ezek az ellátási láncok érdemben sérülnek, de hát elég az, ha keresztbe fordul egy hajó a Suezi csatornán, akkor az azonnal érzékelhető. Na most, amíg ez mondjuk ipari termékek esetében jelenik meg, akkor az áttételesen tapasztalható. Abban az esetben, hogyha alapvető létszükségleti cikkekről beszélünk, mint például élelmiszer, akkor ez sokkal érezhetőbb lesz a mindennapi emberek számára.
Ugye azt mondta, hogy ez a mostani válság a globális ipari civilizációt fenyegető, érintő válság, egészen más, mint a korábbiak. Ugye a korábbiak, amiket, és gondolom a kollapszológia, tehát az összeomlás elmélettel foglalkozók, tanulmányozniuk kellett a korábbi civilizációkat, és azokat a jellegzetességeket, amelyek alapján meg tudták mondani, hogy egy adott civilizáció mikor érhet, vagy mikor éri el az élettartamának a végét, és fog összeomlani. Lásd, Egyiptom, ókori görögök, római birodalom, ottomán birodalom, és így tovább. Azok a jelek, azok az általános jelek, amiket le lehet szűrni ezekből a korábbi civilizációk feliveléséből és hanyatlásából, mennyiben jelennek meg a jelenkorunkban? Ugyanolyan sebességgel történnek ezek, mint történtek az ókorban, vagy a középkorban, vagy ezek a jelek, vagy ezek a mutatók, ezek más irányba mutatnak?
Maga a séma az valóban ismétlődést mutat. Minden komplex rendszer eljut abba a bonyolultsági és összetettségi szintre, ahol úgynevezett homeosztázis áll be. Tehát kialakul egyfajta dinamikus egyensúly, hívjuk ezt így. Ám ez azt is jelenti, hogy bármilyen apró változás a környezetben, és az a fajta komplexitás, ami az eredményességét jelentette ennek a komplex rendszernek, az éppen úgy a pusztulásához járulhat hozzá, pont azért, mert túl bonyolultá válik, és kevéssé képes lekövetni egy kisebb vagy nagyobb változást a saját környezetében.
Mondjon, legyen szíves egy példát.
Hát, hogy viszonylag frisset mondjak, legyen az a Szovjetunió, de azt is mondhatnám, hogy bár ez kifutás kérdése, de ugyanilyen problémát jelent ez az Egyesült Államok világbirodalma szempontjából is. Sokkal reziliensebb egyébként maga az a komplex rendszer, amit hívhatunk az Egyesült Államok érdekszférájának, illetve működésének, de ebből kifelé aztán sokkal inkább képes lekövetni azt, de alapvetően ugyanolyan problémákkal néz szembe, mint minden egyes komplex rendszer, vagy éppen birodalom a korábbi időszakokban. A BBC végzett néhány évvel ezelőtt egy felmérést, és 5000 éves időintervallumban vizsgálták meg a különböző emberi civilizációkat. Ezek alapján jött ki az eredmény, hogy egy emberi civilizáció átlagos élettartama az 250 és 350 év közé esik. Ez a globális ipari civilizációra is véletőleg igaz lesz, de visszatérve a kérdésére, itt azért egy nagyon fontos alapvető különbség az az energia. Tehát bármilyen korábbi civilizációt veszünk alapul, az nem volt összehasonlítható nem csak léptékébe, hanem az azt működtető energia tekintetében sem a globális ipari civilizációval. Hiszen a szénhidrogének, a fosszilis tüzelőanyagok egy olyan egyszeri, elképesztő léptékű energiaforrást jelentenek, amivel ez a civilizáció akkorára nőhetett, és olyan összetettségűvé válhatott, mint semmilyen egyéb rendszer korábban. Viszont ez a fajta energianyerési stratégia, amire a globális ipari civilizáció épült, ez kudarcot vallott.
Miért?
Egyszerűen azért, mert a szénhidrogénekben rejlő energia megtérülése, az folyamatosan zuhan. Ez jelenti azt, hogy az emberi civilizáció jelenleg egy úgynevezett energia szakadékba készül hullani. Ehhez meg kell ismerni, és meg kell érteni egy rendkívül egyszerű, de legalább ilyen fontos számot. Ezt úgy hívják angolul, hogy Energy Return on Energy Invested, vagyis EROEI rövidítve. Ez azt jelenti, hogy mennyi energiát használunk fel, akár mint adott organizmus, mire megszerezzük a létfenntartásunkhoz szükséges következő mennyiségű energiát. Ez a szám a természetben mindig egy és kettő között mozog. Minden élőlény esetében, így az őseink esetében is így volt. Ha egy alatt van, az éhezést jelent, ha kettőhez közelít, az azt jelenti, hogy tartalékot képezhetünk, vagyis foglalkozhatunk az első legfontosabb dolog, a létfenntartás után a második legfontosabb a faj fenntartása. Ez nem is változott. Egészen addig, amíg 8-10 ezer évvel ezelőtt az emberiség föl nem találta a mezőgazdaságot. A mezőgazdaság megismerése lehetővé tette, hogy az energiát kisbefektetéssel nagy mennyiségben állítsuk elő, és tartalékoljuk későbbi felhasználásra. Ez egy rendkívüli fontosságú lépés, és elvezetett ahhoz, hogy az idők folyamán 12 ezer évvel ezelőttről 5-6 ezer év alatt eljutott ez a szám 2-ről 4-re, majd a komplex birodalmak megjelenésével 4-ről 5-re.
Az ókori birodalmakról beszélünk.
Az ókori birodalmakról beszélünk, így van, Egyiptom, Róma. De az ezt követő 7 ezer évben ez a szám nem változott.
Tehát most hol tartunk, bocsánat?
5.
5-nél.
5-nél. Tehát 7 ezer évbe telt.
Amíg 1-ről felment.
Amíg 2-ről eljutott 5-re.
Igen.
De az ezt követő 7000 évben nem változott. Viszont a szénhidrogének 18. század közepi végi megtalálásával és kiaknázásával ez a szám néhány évtized alatt, ugye 12000 év alatt jutott el 2-ről 5-re, majd néhány évtized alatt 5-ről 100-ra.
Miről beszélünk, a 19. század vége?
A 19. 17. század végétől, a 18. század végétől a 19. század végéig.
Tehát az ipari forradalom
időszak. A klasszikus, így van, korai ipari kapitalizmusban. Ez azt jelentette, hogy egy egységnyi energia befektetésével 100 egységnyi energia vált hozzáférhetővé. Ami azt jelentette, hogy 99 egységet arra használunk el, amire szeretnénk.
Ezt fordítsuk már, hogy ezt hogy kell érteni, hogy egy egység energia, hogy ez most hogy van? Mi az az egy egység energia?
Hát akkor azt mondjuk, hogy az az energia, ami arra szükséges, hogy 100 hordónyi olajat szívjunk ki a földből, ahhoz el kellett égetnünk a szivattyúkhoz mondjuk egy hordónyi olajat. Ez azt jelentette, hogy 99 hordó ott állt szabadon, és arra használhattuk fel, amire akartuk volna. Ez azt jelenti, hogy, de ez nem csak az energiaforrásokra igaz, ez ugyanúgy igaz bármiféle nyersanyagra is, hogy nagy minőségben, olcsón, könnyen hozzáférhetőek voltak. Ez a fán alacsonyan lógó gyümölcs esete, amiért nem kell annyira felnyúlni. Ez azt jelentette, hogy könnyen hozzáférhetőek bárki számára a társadalomban, olyan felhasználási formák jelentek meg, amik korábban nem léteztek, értéket, infrastruktúrát teremtettünk, kialakultak a stabil emberi rendszerek, megjelent az emberi jólét.
És ez baj?
Hát egyáltalán nem az, de baj vagy nem az, az élet szempontjában nem biztos, hogy annyira nyerő volt, de nem ez a kérdés, hogy baj vagy nem, hanem hogy ennek eredményeképpen megjelentek a stabil politikai, társadalmi, gazdasági rendszereink. Viszont a 20. század második felétől kezdve fokozatosan, sőt rohamosan ez a szám, amiről beszélünk, ez az EROEI, ez nagyon intenzíven kezdett el távolodni a százastól, és nagyon sok esetben már bőven 20 alatt van. És a 100 és a 20 között nincsen nagy különbség érdekes módon, de 20 alatt nagyon gyorsan változik.
Ez mit jelent? Az, hogy, hogy ilyen mértékben csökken?
Azt, hogy minden, ami tehát az alacsonyan lógó gyümölcs, most már nagyon föl kell mászni érte a fára, szinte minden olyan nyersanyagot beleértve a fosszilis energiahordozókat is,
tehát
amiket földgáz, kőolaj,
szenet,
amit könnyen, olcsón hozzáférhettünk, nagy mennyiségben, jó minőségben, ezeket már kitermeltük. Tehát azokat az anyagokat, amik szükségesek ahhoz, ezek az úgynevezett nem megújuló természeti erőforrások, hogy működtessük és fejlesszük az ipari civilizációt, annak már nagyon magas a költsége ahhoz, hogy hozzáférjünk a megfelelő mennyiségben. Ez azt jelenti, ez az úgynevezett ugye, energiaszakadék, az, hogy el fogunk jutni ahhoz a ponthoz, mégpedig meglepően gyorsan, sok esetben már ott is járunk, ami azt jelenti, hogy többe kerül megszerezni azt az adott nyersanyagot vagy energiaforrást, mint amit abból ki tudunk termelni. Ugyanakkor nem tudunk kilépni ebből az ördögi körből, nem tudjuk azt mondani, hogy akkor nem kell, hiszen...
Mert kényelmes, megszoktuk.
Nem csak a kényelemről van szó. Itt egyszerűen az emberiség által felhasznált energiának még mindig több, mint 80% a fosszilis energiahordozókból származik. És nem csak arról van szó, hogy miből van áram, mert az emberi energiafelhasználás globális szinten az 19%-ban elektromos áram. Tehát ott még bőven van más, amiről érdemes beszélni. Nem beszélve arról, hogy a folyékony üzemanyagok, azok sok esetben egyszerűen nélkülözhetetlenek. A petrolkémiai ipar, vagy éppen csak a műtrágyagyártás esetén.
De az, hogy most energiaszakadék felé rohan a globális ipari civilizáció, amiben élünk, ezt ki mondja?
Hát ez például az ENSZ energiaügyi szervezete mondja, ami egyértelmű számításokat végez, és egy ilyen kalkulációnak az eredménye, hogy minden nemes szándék ellenére, hogy majd kivonjuk ugye ezeket a mindennapi használatból, 2040-re, bár az arányukat, amit mondtam, hogy több mint 80%, elvileg sikerülhet lenyomni 70% körülre, de mennyiségében többet fogunk elhasználni a fosszilis energiaordozókból 20 év múlva, mint most.
Mennyiben idézőjelben kavar be, vagy mennyiben rontja ezt az egész képet a klímaválság?
Ez van a fókuszban. Ugye egy nagy szörnyeteg, amivel nagyon nehéz megküzdeni, de majd ha összefogunk, akkor sikerre járunk. Hát szegény éghajlatváltozás nem a gyökérok. Tehát hiába van eladva, mint főmumus, önmagában nem ez a fő probléma. Bár hatásaiban hosszú távon nézve, és nem csak az emberiségre, hanem az egész ökoszisztémára a legkomolyabb következményekkel jár majd, de önmagában is csak egy hatás, egy következmény. Ez az emberi szennyezésnek egyfajta következménye. Mert ezt egy folyamatként kell látnunk. Tehát a középen van az ember, kiveszi az energiát, a nyersanyagot a természetből, ebből különböző folyamatok során előállítja mindazt, ami körülvesz minket, és ez a tevékenység, ez rengeteg veszteséggel jár. Egyrészt ipari hulladékkal, másrészt ugye az elkészült tárgy is előbb-utóbb hulladékként végzi, hőenergiáveszteséggel és üvegházgázokkal. És ez a fajta szennyezés, amiről beszélünk, tehát, hogy áthelyezzük a szenet a talajból a légkörbe. Ennek a következménye az, hogy olyan léptékben és olyan gyorsasággal változik az éghajlatunk, ahogy nem az emberi történet folyamán, de talán a föld történet folyamán sem nagyon történt meg korábban.
Foglalkozott olyan elemzésekkel, amelyek azt próbálták meg körülírni, hogy mennyi időnk van még hátra?
Természetesen.
De hát gondolom, azt modellezték azért, hogy azok alapján, amit elmondott, ez a nagyon iszonyatosan felgyorsult rohanás az energiaszakadék felé, ezt azért időintervallumokkal meg lehet támasztani, nem? Olyan. Egyébként is ezeknek a folyamatoknak a sebessége és kiterjedtsége mennyire erőteljes a korábbi tapasztalatokhoz képest?
Hát a változások, amik most körülvesznek minket, és amelyekben élünk, azok exponenciálisak. Az ember egy lineárisan gondolkozó lény, vagyis a tegnapi meg a mai történései alapján valószínűsíti, hogy mi lesz holnap. De az a fajta a sebesség, amivel ezek a fizikai folyamatok körülvesznek, amik körülvesznek minket, történnek, ez exponenciális. Ezt egy példával érzékeltetem, ha az ön előtt levő szabványos A4-es papírt elkezdjük félbehajtani, akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy ön szerint, ha 50-szer félbehajtjuk, most tételezzük, vagy meg tudjuk tenni, akkor milyen vastag lesz?
Nem tudom.
Hát az emberek többsége ilyenkor jó néhány métert szokott bemondani. Ezt szintén számítások támasztják alá, bátran nézem.
De szerintem lehet, hogy ugyanolyan vastag marad, nem?
Nem.
Attól függ, hogy mennyi, mekkora súlyan nyomjuk le.
Mindig duplájára hajtjuk. 150 millió kilométer vastag lesz ez a papír. Az pont a Föld és a Nap távolsága. És ami ebben ugye érdekes, és ez az exponencialitás elve, az, hogy a 49. hajtásnál járunk félúton a Nap és a Föld között. Vagyis még egyet kell hajtani, és akkor már ott is vagyunk. Ez a változások dinamikája, ami körülvesz minket. De hogy a kérdésére válaszoljak, igen, már 1972-ben készültek erre modellek, különböző modellek. Most képzeljük ezt a lyukkártyás számítógépet, amin annak idején dolgoztak, de igen, a Massachusetts-i egyetem, műszaki egyetemen készültek különböző modellek, nagyjából 10-12 modell, amit aztán fölülvizsgáltak 30 évvel később, és most nemrég 50 évvel később is, és hát sajnos egyértelművé vált, hogy a különböző modellek közül melyik útját járjuk, ez az úgynevezett business as usual 2 nevezetű modell, ami egyértelműen azt vetíti elő, hogy a globális ipari civilizáció az előttünk álló 30 éven belül ebben a formájában nagyjából megszűnik létezni.
Vagyis a szétesés felé tartunk. Ugye a szétesés az pedig azt jelenti, hogy az egyéneknek valamilyen szinten tudatosulnia kell, az egyénekben valamilyen szinten tudatosulnia kell annak, hogy az, ahogy élt eddig, ez nem fenntartható, ez nem fog tovább működni. És ugye az ember arra van kondicionálva, hogy azt mondja, hogy ugyan már csináljuk már, nem érdekes, majd lesz valahogy címmel, de ez a majd lesz valahogy, ez egy nagyon egész másképpen lesz én szerintem.
Igen.
Tehát el kell felejteni mindent, illetve ami most vesz bennünket körül, az már afelé mutat egy kicsit talán, az, hogy állandó meleg vesz körül minket, az, hogy állandóan száraz környezetben tudunk élni, az, hogy mindig lesz mit enni, olyan ételt, ami tápláló. Na, ezek lesznek azok a dolgok, amik azért erősen meg foglak oszlani a Földön élők között, és lesznek, akik még akkor is jól járnak szerintem, és lesznek nagyon nagy tömegek, amelyek nem fognak semmit kapni. Még egy kérdés ide, és bocsánat, hogy túlbeszélem. Az, hogy ilyen mértékben zsákmányoljuk ki a Földet, és vettük el ezeket az energiaforrásokat az elmúlt 200-250 évben, mit jelentene, mennyi emberrel lehetne ezt a Földet élhetően élni?
Igen, ez egy jogos kérdés. Az egyértelmű válaszom az rá, hogy hogy szeretne azaz akár hány ember élni. Ha mindenki ezen a bolygón jelen állás szerint úgy szeretne élni, mint ahogy mi itt Európában, vagy mondjuk Észak-Amerikában élünk, akkor ez a bolygó csak hát mondjuk 1-2 millió embernél többet nem hiszem, hogy el tudna tartani. És akkor lehet, hogy sokat mondtam. De ha mindenki megelégedne azzal az életszínvonallal, ahol mondjuk a Száhel-övezetben élnek az emberek, az is lehet, hogy 10 milliárdnál többet is képes volna eltartani. Tehát itt nem annyira a hányan, vagy a mennyien, sokkal inkább a hogyan a fontos kérdés. Az, hogy ez így ebben a formában nem működtethető tovább, az biztos, és csak időkérdése. Azt látni kell, hogy a diszparitás az nagyon rossz arányokat mutat. Tehát a top 1% a Földön birtokolja a vagyon 50%-át, a 10% pedig a 85%-át. De ez a 10% felelős a fogyasztás 60%-áért, és a károsanyagkibocsátás 50%-áért. És amikor arra gondolunk, hogy ezek valami távoli és rendkívül vagyonos emberek valahol Hollywood környékén, vagy a Szilícium-völgyben, akkor látni kell, hogy hogy ez nem teljesen így van. Egy számot mondok, a kettőt, nem a jelenlegi euróárfolyammal számoltam, de azért indikációnak úgy gondolom, hogy megfelelő lehet, ha a kedves nézők bármelyikének az összes vagyona, ingó, ingatlan, készpénz, bármi eléri, vagy meghaladja a 247 millió forintot, akkor benne van a világ leggazdagabb 1%-ában. Ha eléri, vagy meghaladja a 26 millió forintot, akkor benne van a leggazdagabb 10%-ában. Ezt érdemes figyelembe venni, amikor megpróbáljuk elképzelni, hogy mit jelentenek ezek a százalékok. De ugyanakkor a fejlődő világban élő emberek tömegétől sem elvárható, hogy mondjuk lemondjanak azokról az alapvető vívmányokról, amikben mi most már évtizedek vagy évszázadok óta élünk. Ennek az eredménye egyébként, ha nem is per capita, tehát egyéni szinten, de az országok szintjén a fejlődő országok felelősek az üvegházgáz kibocsátás 63%-áért a világban. Egyszerűen azért, mert azt csinálják, amit mi is csináltunk a maga idejében, a lehető legegyszerűbb, legolcsóbb mennyiségben kínálható energiaforráshoz fordulnak, a kőszénhez, azért, hogy minél hamarabb utolérjék ezt a fajta életszínvonalat, amit mi is élünk. De hát ez nyilván nem fenntartható a részükről, de ugyanakkor azt kell mondjam, hogy az a fajta, tehát sokan a megoldást keresik, de a valóság az, hogy és sokan a kapitalizmust vádolják ugye azzal a folyamatos növekedést, és ebben van is valami. De az úgynevezett degrowth, vagyis nem növekedés sem jelent önmagában megoldást. Egyszerűen azért, mert hogyha egy éves 2-3%-os GDP növekedést nézünk a világban, akkor az azt jelenti, hogy az elhasznált energia 97%-a, aminek ugye több mint 80%-a fosszilis energiahordozókból kerül felhasználásra, ez a 97% ez csak arra használódik el, hogy minden maradjon úgy, ahogy van. Nem bontunk, nem építünk. Tehát egyszerűen egy olyan léptékű csökkenés hozhatna el csak érdemi változást, egy feltételes módban, ami azt feltételezi, hogy nekünk itt a fejlett világban az első évben hatodára kellene csökkentenünk az életszínvonalunkat, majd évente felezni. Most nem tudom, hogy mi tűnik irreálisabbnak ezt kérni az emberektől, vagy a fejlődő országokban azt mondani, hogy tegyenek le azokról az álmaikról, amik gyakorlatilag éltetik őket. Ez egy elég nehéz kérdés.
Viszont, hogyha így haladunk tovább, és azt mondja, hogy az előrejelzések szerint a business as usual 2.0-ás változata fog megvalósulni, akkor mik lesznek azok a bizonyítottan bekövetkező jelek, amelyek arra utalnak, hogy tényleg a szakadékba rohan az emberiség.
Hát ezeket én gyanítom, hogy érezzük már mindannyian, de azt tudni kell, hogy ezek az alapvető szolgáltatások, amikre mi természetesként tekintünk, és elvárjuk őket, ilyen az energiaszolgáltatás, vagy az alapvető élelmiszerek és a víz, vagy közegészségügy, közbiztonság meglétés biztosítása. Ezeknek a jelenlegi problematikái azok elsősorban emberi döntéseknek a következményei. Tehát mondjuk az, hogy nem jut Észak-Afrikában megfelelő mennyiségű kenyérgabona, és ezért elérhetetlen áruvá válik a kenyér, ha egyáltalán lesz. Ez jelenleg egy olyan emberi döntéssorozatnak az eredménye, hogy nem jutnak ki Ukrajnából meg Oroszországból a gabonaszállítóhajók. De amiről én beszélek, vagy amire számíthatunk, az sokkal inkább tetten érhető, már valamennyire az idei nyárban is, még Magyarországon is, amit úgy neveznek szép kifejezéssel, hogy Multiple Global Breadbasket Failure. Breadbasketnek, vagyis kenyérkosárnak nevezzük azokat a gabonatermő régiókat, 4-5 tudunk így azonosítani a Földön, ahol az emberiség által felhasznált energiamennyiség, tehát bevitt szénhidrát, 60%-át kitevő három növény, búza, kukorica, rizs, terem. Ha ezek közül 2-3 egyszerre olyan időjárási szélsőségnek lesz kitéve, mint például amilyennek India volt május-június környékén, ami egyébként egy hatalmas élelmiszerexportőr, és még május folyamán azt hiszem 2 hét különbséggel megszüntette a gabona, majd utána a cukor kivitelét, egyszerűen azért, hogy adott esetben legyen, ami rendelkezésre áll, a hazai készleteknek és a lakosság élelmezésének, hiszen minden 8. ember indiai, és hogyha aki éhes, az mérges, és minden 8. ember mérges lenne a földön, az nem lenne szerencsés. De bármikor előállhat olyan helyzet, hogy ezek a gabonatermő régiók, vagy néhány közülük egyszerre kerül olyan éghajlati szélsőség kitettségébe, legyen az aszály, vagy éppen ár, ami lehetetlenné teszi a termés begyűjtését.
Tehát élelmiszerválság.
Élelmiszerválság, és az élelmiszerválságnak a bizonyos formáit már most is megtapasztalhatjuk. De ugyanilyen lesz az energia, illetve ennek megfelelően a közbiztonság erodálása is.
Tehát ha nem lesz energia, az emberek nem tudnak fűteni, nem tudnak a termelőegységek működni. Ez a társadalmon belül egyfajta elégedetlenséget fog szülni.
Hogyne. Talán 12 évvel ezelőtt készített a Bundestag egy tanulmányt a német állammal azzal kapcsolatban, hogy amennyiben megszűnnek a közszolgáltatások, és ez alatt elsősorban elektromos áramszolgáltatást értette, hiszen a világunk áram alapú, akkor mennyi idő kell ahhoz, amíg a társadalom szövete elkezd repedezni. És a tanulmány arra következtetésre jutott, hogy ez legfeljebb 2 hét szükséges Németországban, ami azt jelenti, hogy hát azok a polgártársaink, akik kicsit türelmetlenebbek, agresszívabbak, vagy kevesebb tartalékkal rendelkeznek, ők elindulnak megkeresni ott, ahol szerintük még van. Természetesen itt óriási különbséget jelent az, hogy milyen állapotban van az az adott állam, milyen tartalékokkal rendelkezik, meddig marad meg az erőszak monopóliuma. Mert ez egy központi kérdés. Nem véletlenül látjuk, hogy abba az irányba történnek fejlesztések a legtöbb állam biztonsági rendszerében amerre. Egyszerűen azért, mert adott esetben sokkal nagyobb kihívást fog jelenteni a biztonság határokon belül, mint határokon kívül. Egyébként az amerikai Notre Dame Egyetem készített egy nagyon sok szempontot felölelő listát, ami pont aszerint értékeli az országokat, hogy melyik milyen lassan vagy gyorsan esik szét egy ilyen adott helyzetben.
És mit mutatott ez az összesítés?
Hát nem meglepő módon azok az országok, amik stabilabb gazdasági, pénzügyi tartalékokkal, rendszerrel, politikai kultúrával rendelkeznek, komolyabb tartalékokkal rendelkeznek, azok tovább fogják bírni. Nagyon egyszerűen azért, amit az előbb is utaltam, hogy képesek lesznek tovább megfizetni a rendőrt, a tűzoltót, az orvost.
Tehát azt mondja, hogy az élelmiszerválság, illetve az energiaválság kiteljesedése általánosságban az állam széteséséhez vezethet, ezen belül is ugye, ahogy ön is említette, zavargások, az élelmiszer kutatások után ezeknek a megakadályozására az erőszakszervezet bevetése, hogyha ez mind szétspriccel, és gyakorlatilag szétesik az állam individuumokra, egyedekre, akkor ugye felmerül a kérdés bennem legalábbis, hogy és akkor mit fogunk enni például? Mert ugye pont azt szüntetjük meg ezzel, ami egy rendszer szerint gondoskodna arról, hogy van egy mezőgazdaság, van egy ipar, ami alapját képezi egy normálisan működő társadalomnak. Magyarán efelé tart a dolog? Tehát egy széteső társadalmat követően
gyakorlatilag... Hosszabb távon, igen.
Ez úgy tűnik, mintha visszasüllyednénk egy ilyen civilizáció előtti időbe.
Megint csak Venezuelát tudom példának felhozni. De én nem gondolom, sőt, biztos vagyok benne, hogy ez nem mindenhol ugyanúgy, meg pláne nem ugyanakkor történik meg. Ezt, tehát a Seneca görbe lefelé tartó ívét, ugye ez az, amikor egy komplex rendszer hanyatlik, azt semmiképpen ne egy egyenes vonalként képzeljük el. Persze az, hogy milyen szögben megy lefelé, az sok minden egyéb mellett rajtunk is múlik majd, de sokkal inkább egyfajta színusz görbeként. Tehát ugyanúgy, ahogy voltak jó hónapjaink, így a koronavírus járvány után is, itt minden egyes ilyen válságként vagy krízisként megélhető időszakot valószínűleg, hát nyilván egyre ritkábban és egyre rövidebb időtartamra, de fognak követni felívelő periódusok, amikor egy adott állam összeszedi magát, amikor a globális környezet javulást mutat, aztán majd belebucskázik a következő válságba. Ezek nyilván egyre inkább egymást fogják érni, de nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy egyik napról a másikra egyszerűen eltűnik minden élelmiszer. Hát ez egyszerűen az állam sem engedheti meg. Tehát én ugyan nem tudom, hol tart, de én biztos azt tenném, és erre tettem is lépéseket, bár szerintem foglalkozik vele az állam, ebben biztos vagyok, hogy először például érdemes lenne megtervezni egy olyan rendszert, hogy hogyan néz ki, nem is az, hogy miből, hanem hogy hogyan működik, ami képes 10 millió embert etetni ma ennyiből, holnap fele annyiból. Mert ugye hát pontosan azért, hogy elkerüljük ezeket a szélsőséges lépéseket az emberek részéről, valamennyi élelmiszert el kell juttatni az emberekhez. Tehát azért Magyarország egy agrárország, ennek a részleteiben most felesleges lenne belemenni, de azért tud az állam képezni olyan tartalékokat, hogyha még oda is fogunk eljutni, ahol ugye annak idején nagyanyám volt, hogy jegyre kapta a kenyeret, de lesz. Tehát valamilyen formában lesz megfelelő mennyiségű élelmiszer, hogy a mi lesz és mi nem lesz, és ami lesz, az mennyibe fog kerülni, vagy ugyanúgy, mint a csirkefarhát, egy adott esetben hatósági árral kapható, vagy élelmiszerjegyre kapható, ez már más kérdés. Tehát nem azt komolyan nem hiszem, hogy egy nap arra ébredünk, hogy
világos, nem,
Medmex világa vesz körül minket. Folyamatos leépülés lesz.
Amit még szeretnék végezetül kérdezni, az az, hogy mikor az emberek elkezdik ezt már úgy azért realizálni, hogy itt valami nagyon nagy baj van, tehát hogy változni kell, akkor ezt az emberek hogy fogják lereagálni? Pánikba esnek?
Hát amikor eléri azt a szintet, hogy a tömegek számára válik nyilvánvalóvá, akkor igen. A jelenleg sokkal gyakoribb az a megoldás, hogy visszadugják a fejüket a kellemes meleget adó homokba, egyszerűen azért, mert az ember mentálisan úgy van összerakva, hogy igyekszik a saját hangulatát, a lelki állapotát, a mentális állapotát egy optimális szinten tartani. És azon nyilván nem segít, hogyha ilyen nem túl pozitívnak tűnő dolgokkal kell foglalkozni. Ezért a többség számára ez még mindig egy elutasított dolog. Annak ellenére, hogy azért egyre többen érezzük a bőrünkön. De hát azért érdemes foglalkozni a folyamatokkal, és megérteni a minket körülvevő összefüggéseket, mert csak ezen az alapon fog tudni az ember őszinte és fontos döntéseket meghozni a saját, illetve a saját családja jövőjével kapcsolatban. Mert ez nem elkerülhető. Ezeket a döntéseket meg kell hozni. A kérdés az, hogy ezt előre hozza meg, vagy majd akkor, amikor mindenki más is ezen gondolkodik, csak hát a két esetben a rendelkezésre álló lehetőségek azok nagyon különbözni fognak.
Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm a lehetőséget.
Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélő extrát látták. Viszontlátásra!